Dobri papa. Így hívtuk mi unokák, akikből volt egy seregre való. A Szent Mihály hegyet, isonzói harctér is megjárt bölcsembernek, idős korára már csak emlékeiben való bolyongása, másodszorban mi az unokái voltunk a vigasza. Előbbiekkel tért nyugovóra, utóbbiakkal ébredt. Mert elég sok borsot törtünk az orra alá. Csintalanságunkat és nem törődömségünket Lina Messzi mama még csak elnézte. Azt is, hogy imádkozásra csak ritkán hajlunk hosszú rábeszélésre, de a Dobri család utolsó leszármazottja frontszolgálatos múltjával már nehezen tűrte az állandó gyereklármát, zsivajt. Bennünk a történelmi tudat nélküli boldog és felhőtlen utódokat láthatta, akik értelmetlen háborúként és vérontásként fogják majd fel Doberdót, mert a történelem órán így tanítják nekik. Pedig meg volt győződve arról, hogy minden szenvedésnek, véráldozatnak hozadéka is kell, hogy legyen. De erről a családnak sohasem beszélt. A legjobban talán az bosszanthatta, hogy amikor frontélményeiről kezdett el beszélni, nagyokat sóhajtva a távolba meredőn, gyakran a család teljes közönye kísérte. Úgy tűnt, szinte egész további életét a fülsiketítő robajban megsérült hallása, valamint a lőportól és füsttől legyengült szemei miatt, befelé nézve a reális valóság kizárásával éli. Az 1915-ben nagyasszony napján kezdetű meséire szinte senki sem figyelt már. Istenfélőneje is intette, hogy hagyja már a fenébe az egészet. Volt, nincs, elmúlt, örülj, hogy ébbőrrel megúsztad. De hiába, a frontról gyalog hazatántorgott idegroncs embernek egyetlen élő emléke maradt, a 4 éves borzalom. Hogy beszélni se szabadjon róla, hogy meg se tudja osztani senkivel, az már nem járta. A disznóvágásokat, ritkán más családi összejöveteleket, esetleg cséplést ezért is szerette mindig. Ilyenkor a kinti munkák elvégzését követően beszélgető társnak egy-egy régi valódi bajtársa is akadt. Például a radamosi sógor, aki ugyan Galíciában harcolt, de vele még fél évszázaddal később is rengeteg közös, kibeszéletlen háborús dolguk maradt. Ezekből már csak hangfoszlányok őrződnek emlékezetemben, hiszen azóta közel 3-4 évtizede mindketten végleg nyugovóra tértek. Szóval elsőként a cibak, kétszer sült, zweibak, amely a bakák kedvencévé vált, másodikként a grenadírmars, krumplis tészta, amit itthon a könyörgés ellenére soha nem voltak hajlandók az anyósok feleségek készíteni. Talán nem is ízlett volna, mondogatták később, szinte egymásra licitálva. Ki tudja. Néhány csatarészletet is szeretnék így utólag felidézni, de semmi megfoghatót nem lelek emlékeim között. Bizonyára miatta is a döbbenet erejével hatott, amikor később a helyszínen tapasztalhattam meg a szörnyű öldöklésből visszamaradt bombatölcsérek, futóárkok és búvóhelyként az egész karsztot behálózó vájt barlangrendszerek és kavernák félelmetes világát. Ezek együttes hatása olyan nagy volt, hogy önszorgalomból lefordítottam Abel Cornél százados Nagy háború a karszton című frontnaplóját, regényét, mely megjelentetésének a kísérő mocskos ügyek s a bemutatása körüli ne verjük nagy dobra hangulat miatt nem tudtam már igazán örülni. Egyetlen általam készített fotót őrzök már nagyon idős korából. Legfiatalabb Jóska nevű fiú unokája társaságában, a pajtakapunak támaszkodva, 4 lábú kis székén ül, talán cigarettával a kezében, távolt fürkésző tekintettel. Lehet, hogy most is a lovai jutottak eszébe, s a huszárbajtársak, akik közül sokan ma is zord, bár lassacskán zöldülő karszti hegyvidék, utóbb többször is felszántott temetői egyikében pihennek. Halálával úgy tűnik ma is sok kibeszéletlen titok szállt sírba. A legnagyobb talán mégis az, mi hajtotta árkon bokron haza, szülőföldjére, ahol néhány hónap múlva már egy más nyelvű rendszer kezdett kiépülni, s melynek új urai számára a magyar hazáért való áldozat, a megharcolt harc nem jelentett már semmit. Ha igen, akkor legfeljebb ellenségességet, a hősiesség gyalázatba fordulását. Sokáig mindenről beszélni sem lehetett. Majd amikor lehetett volna, már is ott várta a behívó, hogy a hazának ismét szüksége van rá, tapasztalt bátor katonára. S ez a század végéig megismétlődött néhányszor.